Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Az Élet csodája című, a János Evangéliumról szóló sorozatunkban ma elérkeztünk a 9. fejezethez, amelyben Jézus meggyógyít egy vakon született embert. Ez a cselekedet egy különleges csodatípusba, az úgynevezett messiási csodák közé tartozik. Messiási csodák. Ma, mielőtt rátérnék a vakon született ember esetére, ezekről lesz szó. Jézus korából, de már előtte és utána is sok csodatevőről, démonűzőről tudunk a pogányvilágban, meg a zsidók között egyaránt. A rómaiak közül többek között Vespasianus császár állt csodatevő hírében, a görög Asklépios orvosisten templomában pedig ugyancsak sok csodás gyógyulás történt. De csodát egyebek között Illés, Elizeus és mások, és azután Jézus kortársa volt például az a Hananya ben Dósa rabbi, aki hasonló csodákat tett, mint Jézus. Tehát a csoda maga nem volt példátlan dolog. De akkor mi az, amiben Jézus, mint csodatevő, mégis más volt, mint a többiek, mint a zsidó és pogány csodatevők? A Jézus korabeli első századi rabbik, törvénytanítók kétféle csodát különböztettek meg. Úgy gondolták, vannak közönséges csodák, ezekre mindazok képesek, akiket Isten lelke erre fölhatalmaz. De van egy különleges csodatípus, a messiási csodáké. Na, ezekre senki más, csak a messiás lesz képes, ha majd eljön, gondolták, és egyebek mellett éppen ezekről a különleges csodatételeiről lehet majd felismerni és azonosítani, hogy valóban ő a várva várt messiás. Négy darab messiási csodát tartunk számon. A lepra, mármint a kifejlett halálos lepra meggyógyítását, a néma, azaz némaságot okozó démon kiűzését. Ezekről a három úgynevezett szinoptikus evangélium számol be. Most már a János evangéliumban két másikat találunk. A vakon született, tehát nem balesetben betegség miatt megvakult, hanem vakon született ember meggyógyítását, és a három napnál régebben elhunyt, halott feltámasztását, amilyen volt Lázár. Mitől messiási egy csoda? Ezt nem annak a nagysága vagy különlegessége döntött el, hanem a jellege. Hogy aztán miért éppen ezt a négyet tekintették messiási csodának, annak megvolt a józan oka, és ezekről majd az egyes eseteknél szeretnék én beszélni. Időrendben az első messiási csoda a halálos lepra meggyógyítása. Miért gondolták, hogy erre senki nem képes, csak a messiás? Hát a történelmi tapasztalat alapján, mert hogy azt látták, hogy a törvény adása a Tóra óta zsidó ember még halálos leprából soha nem gyógyult fel. Így ezt a betegséget gyógyíthatatlannak tartották. Volt két kivétel, de ezek csak még jobban megerősítették meggyőződésüket. Az egyik meggyógyult halálos leprájából Miriam, Mózesnek a nővére, de ő még a törvényadás előtt betegedett meg, és gyógyult is fel. És Námán, aki ugyan a törvény adása után gyógyult meg a Jordán vizében, de ő nem volt zsidó, hanem pogány, szírember. Egy szóval a Tóra után zsidó ember nem kelt föl halálos leprából. Tehát azzal számoltak, hogy az ilyen gyógyítás nem is lehetséges, hanem a messiásnak van fönntartva. Az esetről mindhárom szinoptikus evangélium beszámol, Máté, Márk és Lukács is. Jézus a Tóra előírása szerint, amikor már meggyógyította, utasítja a gyógyultat. Menj el Jeruzsálembe, és mutasd meg magad a papoknak, és ajáld fel tisztulásodért a Mózes által előírt áldozatot bizonyságul nekik, a vallási vezetőknek, mármint, hogy ő a messiás. Erre bizonyság. Vagyis Jézus nyílt állásfoglalást vár a vezetőktől arról, hogy elfogadják-e őt messiásnak, vagy nem. Miért volt erre szükség, és miért Jézus működésének ezen a korai pontján, szinte a legelején? Ugyanis az esetet mindhárom szinoptikus evangélium egyformán Jézus fellépésének a kezdetére teszi. Márk már az első fejezetben leírja, Máté rögtön a hegyi beszéd után a 8. fejezetben, Lukács pedig az 5. Jézus születés és gyermekség történetét követően. Úgy tűnik ebből, hogy Jézusnak nagyon fontos volt, hogy a vallási vezetők és a nyomukban a nép elfogadja őt azonnal messiásnak, hogy innentől nyíltan hirdethesse és megvalósíthassa nekik Isten uralmát. Elközelgett Isten országa uralma. Ez az első szava Jézusnak a Márk evangéliumban, az első fejezet 15. versében. Ő Isten királyságába akarja meghívni a népét, és ezért szükséges minél hamarabb elismertetnie a maga messiási mi voltát, és ezért teszi az ilyen messiási csodáit már a történet legelején. Na már most, ilyenkor az ügyet kötelező volt kivizsgálni, hogy el ne szalasszák a messiást, ha majd eljön, és ha netán tényleg ő tette a csodát. Pontosan ez történik a folytatásban. Vizsgálódnak. A vizsgálatnak három kérdést kellett tisztáznia. Valóban halálos leprában szenvedette az illető? Tényleg meggyógyult-e? És a gyógyítás megfelelő módon ment-e végbe? A vizsgálat maga két részből állt. Az első volt a megfigyelési szakasz. Ez alatt a csodatevőt a hivatalos kiküldöttek nem kérdezgethették, nem is kritizálhatták, csak figyelték csöndben a tevékenységét 7 napig. Utána visszaballagtak Jeruzsálembe, és jelentést tettek arról, hogy a messiás gyanús személy vagy mozgalom az jelentős-e vagy nem. Ha nem, egyszerűen hagyták kifulladni. Ha jelentősnek találták az esetet, jött a vizsgálat második része, az úgynevezett kikérdezés, amikor már szemben az első fázissal kérdezgetni, faggatni, kritizálni is lehetett, sőt kellett is a messiás jelöltet. Lukácsnál a leprás meggyógyítása utáni vizsgálat első részét látjuk, a megfigyelést. Néhány nappal az eset után megjelennek a vizsgálódók. Amikor megérkeznek, Jézus éppen tanítja az embereket, meggyógyít egy mozgásképtelen férfit, egy béna férfit. De ekkor már ott ülnek a farizeusok, a törvénytudók, nem csak Galileából, mondja Lukács, hanem Judea minden falujából, sőt, Jeruzsálemből is érkeznek, pedig Jézus fenn van északon Kafarnaumban, Galileában. Ők meg a déli Judeából és a fővárosból jönnek, tehát elég messziről, de jönnek. Most még csak maguk közt tanakodnak erről arról, nem kérdezősködnek, mert ez tilos a vizsgálat első szakaszában. Aztán a hivatalos küldöttek visszatértek Jeruzsálembe, és jelentették a nagy tanácsnak, hogy Jézus személye és ügye bizony jelentősnek látszik, tovább kell foglalkozni vele. Következhet a második, a kikérdezési szakasz. Intenzív vizsgálódás indul meg ekkor Jézus dolgában, nem ellene, hangsúlyoznám, eredetileg nem ellene, hanem hogy most messiás vagy nem. Nem is csak a csodáit vizsgálják, hanem egész vallási viselkedését, gondolkodását, hogy úgy mondjam, a teológiáját, hogy nem mond, vagy nem tanít, vagy nem terjeszt, és cselekszik-e olyat, ami a vezetők értelmezése szerint ellentétes a törvénnyel, vagy az atyák hagyományával. Tehát kérdezgetik a tanítványokat. Miért eszik a ti mesteretek bűnösökkel, vámosokkal? Kérdezgetik magát Jézust. Miért nem böjtölnek a te tanítványaid, mikor ez a szokás? Miért gyógyítasz szombaton? Stb. Ezért faggatják és vizsgálgatják Jézust az evangéliumokban a rabbik, a farizeusok, ezért tesznek fel neki annyi kérdést, sokszor nem is értjük, hogy mit akarnak, például azzal a kérdéssel, hogy ugyan vajon melyik a fő parancs? Hát nem tudják. Nem, másról van szó. Ezek nem tudakozódó kérdések, hanem vizsgáztató kérdések. Jézus vallási gondolkodását akarják letapogatni. A vallási vezetők küldöttei szabályszerű, messiás gyanús helyzetekre kötelezően előírt vizsgálatot folytatnak, és így is kell tenniük, úgyhogy ez az ő szempontjukból helyén való. Egy messiás, az igazi messiás felbukkanása, az épp annyira veszélyes lenne a rómaiak miatt, ugye politikailag, mint amennyire vágynak rá, hogy eljöjjön. Szóval ez nehéz ügy, a messiás, és nagyon körültekintőnek kell lenniük, hogy megállapítsák, hogy igaz-e vagy nem. Tehát maga az eljárás az teljesen rendjén való. Ilyen körülmények között kerül sor a második messiási csodára, a néma démon kiűzésére, Márk evangélium 9-es és Máté 12-es fejezet. Miért volt ez messiási csoda? Miért vélték úgy a rabbik, hogy a néma, vagyis némaságot okozó démont csak a messiás tudja kiűzni, és más nem? A különféle démonok kiűzéséről több történet ismeretes a Bibliából, a hagyományból, meg az ókori pogányság körében is voltak ilyenek, akikről azt tartották, hogy tudnak űzni rossz szellemeket a megszállottakból. Tehát a démonüzés az önmagában a közönséges csodák közé tartozik. Végrehajtásához a csodatevőnek meg kell tudnia a démon nevét, a nevét, hogy kapcsolatra léphessen vele, hatalmába kerítse, és parancsolni tudjon neki. A démon a megszállott által mondja meg a nevét, mert az ilyen történetekben a démon természetesen a beteg száját használva beszél. Jézus maga is gyakorolta a démonűzésnek ezt a szokásosabb módját, például a gerázai megszállott esetében, a Lukács evangélium 8. fejezetében, ahol valóban kiderül, hogy az ártó démonok neve légió, mert hogy sokan vannak. Na, ez eddig érthető. De a néma, a némaságot okozó démon, az teljesen más. Ő nem tudja megmondani a nevét az ember szájával, hiszen épp az a lényege, hogy némaságot okoz. A korabeli zsidók, farizeusok, írástudók, tanítók, meg a közvélemény szerint is erre, a néma démon kiűzésére egyedül a messiás lesz képes, ha majd eljön. Tehát ez messiási csoda. És akkor jött Jézus, és pontosan ezt tette. Néma, némaságot okozó démont űzött ki parancsszavával. De csak nem ő a Dávid fia, kérdezgetik erre az emberek, vagyis a messiás. Csak nem ő a messiás. A kérdés a farizeusoknak, vallási vezetőknek, illetve küldötteiknek szól. Tőlük kérdezi a tömeg, amit kérdez. És akkor ezek a farizeusok hát roppant nehéz helyzetbe kerülnek. Mert válaszolniuk, dönteniük kellene. Egyrészt ezért küldték ide őket Jeruzsálemből, másrészt most már a nép is ezt követeli. Ők tehát válaszút előtt állnak. Vagy elismerik a nyilvánvaló messiási csodát, és ezzel azt, hogy Jézus a messiás, vagy nem ismerik el, hanem kitalálnak valami más magyarázatot a csodára. No hát ők, mint tudjuk, ezt az utóbbit teszik. Azt mondja az evangélium. Ennek hallatára a farizeusok így nyilatkoztak. Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének nevében űzi ki az ördögöket. Hát ugye képtelenség. Úgy vélik, hogy ha a démonok a sátán szolgái, akkor a sátán Belzebúb az, aki képes nekik parancsolni. Na, megtörténik a tragédia. Az, hogy a vezetők végleg elvetik Jézust, mint messiást. Mondván, nem lehet messiás, mert maga is démontól megszállott, démonizált. A másik két messiási csodáról, mivel ezek a János evangéliumban olvashatók, majd a következő alkalmakon beszélek majd. Most ennyi is elég ahhoz, hogy megértsük a lényeget, hogy mi adja a messiási csoda különleges jelentőségét. Még egyszer mondom, a Márk evangélium első fejezet 15-ös versében Jézus első szava a nyilvánossághoz így kezdődik. Elközelgett Isten országa. És itt Márk egy nagyon furcsa ige alakot használ. Éngiken, görögül, elközelgett, vagyis valamiképpen már itt van, egész közel, de ugyanakkor még egyre csak jön. Szóval nem azt mondja Jézus, hogy megérkezett Isten országa, mert nem. Még nem. Hanem elközelgett. És annak, hogy megérkezzen, teljes valósággá váljon, még van egy föltétele, a hit az evangéliumban. Ezért folytatja így Jézus, elközelgett Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, abban az örömhírben, hogy Isten országa valóban megérkezett a földre. Vagyis higgyetek abban, hogy az a valaki, aki képes megvalósítani ezt az Isten országát, és aki a zsidó hittel teljes összhangban, maga a messiás, az már itt van. Jézus Krisztus az. Ezt higgyétek el. Nála van az Isten országa, sőt, ő maga az. De hogy akkor és ott azonnal megvalósuljon ez az ország, ahhoz először is el kell hinni ezt, hogy Jézus a messiás. Hát természetesen enélkül nem lehet átadni és megvalósítani Isten országát a földön. No hát, ez volt Jézus célja a messiási csodákkal, hogyha ő messiási csodákat tesz, akkor el kell fogadni, hogy ő a messiás. És ő, mint messiás, nyomban elhozza Isten országát a választott népnek. Ez volt az eredeti cél, de ez nem történt meg. Ez az, ami nem történt meg, mert nem fogadták el őt, mint messiást. Hát nem is valósult meg az Isten országa ennek a nemzedéknek, a Jézussal kortárs nemzedéknek az életében, hanem ellenkezőleg. 70-ben a zsidó-római háborúban elveszett minden. Elveszett a templom, a város, a Szentföld, minden, ami a zsidó vallás keretét adta. Minden elveszett. Az ország lehetősége pedig átszállt a pogányokra. Most már nekik hirdetik az apostolok, ahogy látjuk az apostolok cselekedeteiben. És ezt Jézus világosan meg is mondta. A Máté evangélium 21. fejezet 43-as versében azt mondja, elveszik tőletek az Isten országát. és olyan nép kapja meg, a pogányok, amely megtermi gyümölcsét. Elveszik tőletek. Tragédia. Pedig, néhányan a nép, a tömeg, az emberek közül sejtenek valamit, sejtegetnek. A Máté 9. fejezet 33-as versében a néma démon kiűzése után ezt csuttogják. Ilyen még nem történt Izraelben. Volt sok csoda, de ilyen nem. És nem is lehetett, mert a néma démont kiűzni csak a messiást képes. A következő hasonló eset után pedig a Máté 12. fejezet 23-as versében azt találgatja a nép, hogy csak nem ez a Dávid fia, vagyis a messiás, mert a Dávid fia név a messiásnak, hát így a körülírása volt. És ugyanezért mondogatják az emberek a vakon született ember meggyógyítása után is, a János evangélium 9. fejezet 32-es versében, hogy a világ teremtése óta, vagyis soha, nem lehetett olyat hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon szülöttnek a szemét. Ezt mondják, és persze, hiszen ez a messiásnak volt fenntartva. Vagy még előbb, a János evangélium 7. fejezet 31-ben azt mondják, hogy maga a messiás sem tesz nagyobb csodákat, mint ez a Jézus. Hát akkor talán ő az, nem? Na, de hiába. A vezetők hiába látták és tapasztalták ugyanazt, amit a nép, kategorikusan elutasították, hogy Jézust messiásnak fogadják el. Inkább a Belzebúbnak, az ördög ereje hatásának tekintették a csodáit. És a nép pedig a vezetők hatalmas tekintélye, és nem utolsó sorban megfélemlítései szellemi terrorja miatt a nép sem merte végérvényesen elfogadni Jézust messiásnak. Ez a nemzedék, ahogy Jézus fogalmazott, döntött. Végleg elvetette őt, mint messiást. Zárójel, ez nem vonatkozik az egész zsidóságra, csak erre a Jézusféle nemzedékre. És nem vonatkozik egyénekre, mert tudjuk, hogy egyének sokan megtérhettek és üdvözülhettek, lásd Pál apostolt. Ez a nemzedék. Végleg elvetette őt. Így aztán nem csak, hogy nem jött, és nem jöhetett el hozzájuk Isten országa akkor, amikor Jézus akarta, hanem Jézus kijelenti mindezek után, ez a nemzedék, nem kap több jelet. Csak majd a Jónás jelét, a föltámadás jelét. És ezért mondja nekik azt is, hogy bűnük nem közönséges, hanem a Szentlélek elleni bűn, mert szándékosan keményítették meg a szívüket a teljesen egyértelmű jelek, csodák előtt. És ezért volt az is, ahogy mondja Máté, hogy Jézus ettől kezdve, példabeszédeken kívül semmit sem mondott a tömegnek, többé nem tanít világos szavakkal, csak példázatokban. A tanítványok meg is kérdezik, miért beszélsz példabeszédekben? A válasz azért, hogy bár hallják, ne értsék. A farizeusok, rabbik, vezetők elég világosságot kaptak már. A messiási csodánál világosabb jel, hát nem létezik, de hiába. Többé nem lehet beszélni velük, nem lehet közös nevezőre jutni velük. Hallják, de ne értsék. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról. Mária Rádió.